Dicsétessék a Jézus Krisztus, Karácsony Tibor az Erdély Mária Rádió műsor igazgatója. Nagy-nagy szeretettel köszönt minden kedves Mária Rádió hallgatót. A házasság és családról szeretnék egy pár gondolatot megosztani a kedves hallgatókkal. Nézzük meg, hogy mi a házasság célja, mi a házasságnak a... mit jelent az, hogy család alapítás, mit jelent a házasság nélküli élet, az özvegység. Megnézzük, hogy mi fér bele a mai műsorunkban. Ha meg nem tudjuk befejezni, akkor majd a héten a többi műsoraimban is erről fogunk beszélni. Azt mondja az Úristen, olvashatjuk a Teremtés könyvében a 2. fejezet 18. versétől a 24. verséig, nem jó az embernek egyedül lenni. Röviden próbálom összefoglalni ezt a szentírási részt. Adok neki segítő társat, és így az Isten a földből mindenféle mezei vadat és égi madarat teremtett, elvitte az emberhez, hogy lássa elnézést, hogy minek nevezze azokat, és az ember minden állatnak nevet adott, de az embernek hozzá illő segítő társa nem volt. Így tehát az Isten mély álmot bocsátott az emberre, ő elaludt, kivett egyet az oldalbordái közül, és az oldalbordából asszonyt kreált, vagy teremtett, és azt mondja az ember, hogy na ez már a csontomból való csonttestemből való test, asszonynak legyen nevezve, mert emberből vétetett. Így tehát elhagyja a férfi az atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és ketten egy testé lesznek. Nézzük meg, hogy mi a házasságnak a célja. Ha olyan fiatalokat kérdeznénk, akik még előtte állnak, hogy mit vártok a házasságtól, akkor a lányok többsége ilyen választ adna, hogy szeretnék férjhez menni, mert lesz valaki, akihez tartozhatok, aki szeret, akire támaszkodhatom, aki kényeztet. Úgy szeretné, ha boldogan élnének, együtt turbékolnának, rózsaszín köd leveg a szemük előtt, és a fiúk válasza is hasonló lenne. Lesz, aki boldoggá teszi őt, például lenne egy ilyen válasz is. Pedig az imént említett szentírási részben ezekről szó sincs. És ezt azért fontos tudni, hogy így készüljünk a házasságra, így menjünk bele, mert csak akkor lesz jó. Ha úgy kezdünk bele, hogy elképzeltünk valamit, de az nem válik valóra, nagyot fogunk csalódni. Ha viszont úgy megyünk bele, hogy tudjuk, mi Isten akarata, és ezt vállaljuk is, nem fogunk csalódni. Isten mellettünk lesz, és a házasságunk is célt fog érni. Mi tehát a házasság célja? A házasságnak négyféle célját próbálom a kedves hallgatók elé tárni, amit Isten kijelentett. A legelső cél, hogy az embernek segítő társra van szüksége. Nem jó egyedül lenni, mert a férfinak akkor még csak Ádám volt, mikor Isten ezt mondta, segítő társra van szüksége. Tehát Isten elvitte az összes állatot Ádám elé, de nem talált hozzá illőt. Így a csontjából való, a testéből való feleség lett a hozzá illő segítő társ. Ezzel kapcsolatban szeretném hangsúlyozni, nem a férfi az asszony segítő társa. Ezt azért tartom fontosnak, mert vannak, akik úgy gondolják, már a házasság előtt is és a házasságban is, hogy majd segít a férjem. Nem a férfi a segítő, az asszony a segítő. A férfinak van szüksége arra, hogy az asszony segítsen neki. A férfiak számára is szeretnék azonban valamit kiemelni, hogy a férfi úgy tekintsen a feleségére, hogy ő segítője annak a feladatnak az elvégzésében, amit Isten rábízott. De vajon tudja-e a férfi, hogy mit bízott rá az Isten? Tudja-e, hogy mi a feladata? Ezen a földön a férfi feladata volna gyereket nevelni, mosni, főzni, takarítani, teljesen egyedül hordozni minden terhet. Ezt gondolják meg a férfiak, hogy ezt mind nekik kellene elvégezniük egyes egyedül, ha nem volna segítő társuk. Amikor egy feleség beteg, akkor többet kell a háztartásban a férfinak részt vállalnia, mosásban, takarításban, főzésben és egyéb terhek hordozásában. Ilyenkor gondolja végig egy férfi, hogy nem ő segít a feleségének. Ez eredetileg mind az ő dolga volna. És milyen nagy kincs az, hogy van segítőtársa. Nem mindig minden az ő dolga, csak ritkán, mert van felesége, illetve van segítője. Amikor súlyos terhek, gondok, lelki bajok nyomják a férfi vállát, milyen jó, hogy nem egyedül kell hordoznia. Tudjuk, a hívő ember az Istennel megbeszéli ezeket, de egyedül kellene viselnie az emberek között, ha nem volna segítsége. Elmondhatja a feleségének, és együtt hordozhatják akár a családi, akár más súlyos gondokat. Milyen jó, hogy van segítőtársa az embernek. A feleség vigyázzon, nehogy a maga szolgálatába akarja állítani a férjét, hogy abban segítsen neki, amit ő lát jónak. Ne az asszonynak legyenek tervei, céljai, és ne kérje a férjét, segíts nekem ezt is, meg azt is megvalósítani. Ezért mondja a Szentírás, hogy ne uralkodjék a férfin az asszony. Tudja meg, hogy ő a férje segítője, azoknak a terveknek a megvalósításában, amit a férfinak Istentől kell elvennie. Azt pedig a férfinek kell nagyon jól megértenie, hogy a felesége segít neki, de ez nem azt jelenti, hogy ő azt csinálhat, amit akar, kényekedve szerint parancsolhat, mert ő az úraháznál. A férfinak is van feje, Krisztus, Jézus Krisztus, ezért tudnia kell, hogy mit bízott rá az Isten, és abban a munkában segítő társ a felesége. Erre most nem tudok kitérni, hogy mi a férj feladata, de ezt a hívő férfiak tudják. Tudniuk kell, mert ez az első célja a házasságnak. A második, szaporodjatok és sokasodjatok. Gyermekek, szülessenek erre a világra. A gyermek családba szülessen, mert ez az Isten akarata. Apja, anyja, testvérei legyenek, így tud egészségesen felnőni, kifejlődni, olyan emberré, ami Isten céljának megfelelő. Aki házasságra lép, ezzel számoljon. Tudom, mikor házasság előtt állnak a fiatalok, egy kicsit erre is gondolnak, hogy jó, mert lesz gyerekünk is. De ezt is rózsaszínben látják, kivéve azokat, akik nagy családban nőttek fel. Ők látják azt is, mennyi gonddal jár a gyermek. A fiatalok előre gondoljanak rá, a házasságuk egyik célja az lesz, hogy gyermekek szülessenek. Lehet, hogy sok gyermekük lesz, de vállalják-e mindketten az Istenért ennek a terhét? Vannak házasságok, ahol Isten nem ad gyermeket. Attól az még házasság, mert nem ez az egyetlen célja a házasságnak. Nem olyan szégyen ez ma, mint az Ószövetségben van, volt. Nem baj, ha Isten nem ad gyermeket. Arra a házaspárra más terheket és feladatokat fog Isten bízni. Talán a férfira más közösségeknek a terhének a hordozását, az asszonyra a segítést, talán olyanokét, ahol több gyermek van, mások látogatását, mások terhének a hordozását, tehát az ilyen házasoknak is megvan a maga feladata. Itt hadd térjek ki arra, hogy a világban eléggé elterjedt az, ha nincs gyermek, akkor mindent megtesznek, hogy legyen. Minden fajta orvosi beavatkozást, lombik bébi programot, bármit igénybe vesznek. Ha Isten bezárta a méhet, inkább arra figyeljenek, mi minden mást bízott rájuk az Isten. Ha Isten megnyitotta a méhet, akkor azt kell vállalniuk, hogy gyermekeket neveljenek. Tehát vegyük el Isten kezéből, vagy fogadjuk el azt, amit ad. A harmadik célja a házasságnak a paráznaság elkerülése. Aki magát nem tudja megtartóztatni ezen a téren, az ne éljen paráznaságban, az nehogy paráznaságba essen, inkább házasságban éljen. És nem mindenkinek van arra kegyelmi ajándéka, hogy megtartóztassa magát, írja Pál apostol az 1 Korintusi levél 7. fejezet 7. versében. Akinek nincs meg ez a kegyelmi ajándéka, éljen házasságban. Én tudom, hogy nagyon sok lány Meg fiatal erre azt mondja, jó, de hogyha nem veszel senki, akkor mit tegyek? Tehát biztos vagyok abban, hogy Isten tudja, a lányoknak ezen a területen milyen nehézségeik vagy kísértéseik vannak, ugyanígy a fiúknak is. És nyugodjanak meg, Isten ad kegyelmet, hogy úgy maradjanak és ne essenek a paráznaság bűnébe. Tehát ad nekik kegyelmi ajándékot erre. Következő célja a házasságnak az, hogy megjelenjen, kiábrázolódjék Krisztus és a közösség kapcsolata. Az Efezusi Levél 5. fejezet 31. versében olvashatjuk, hogy elhagyja az ember atyát és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ketten egy testé lesznek. Nagy titok ez, de én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom. Itt Pál apostol viszonylag hosszan beszél házasságról, férjről, feleségről, hogyan éljenek együtt, mi a feladatuk. Idézi azt, amit a Teremtés első könyvében is olvashattunk, hogy elhagyja az ember atyát, anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ketten egy testé lesznek. És ezt így foglalja össze Szent Pál apostol, hogy ez nagy titok, de ő ezt Krisztusra és az egyházra vonatkoztatja. A hívő, és csak is a hívő házasságnak a célja az, hogy kiábrázolódjék Krisztus és az egyház kapcsolata. Most nincs idő, hogy ezt részletesebben kifejtsem, de igen fontos dolog az, hogy úgy beszél a Szentírás a házasságról, mint Krisztus és egyház kapcsolatáról. Tehát az egyház Krisztusból való, mint ahogyan Éva Ádámból. Krisztus testéből és csontjából valók vagyunk. Öröktől fogva vagyunk kiválasztva. És amikor Jézus Krisztus meghalt a Golgotán, az ő halálából keltünk életre, és ekkor vett ki Isten belőle. Ádám a mély álomból felébredve azonnal tudta, hogy az asszony, aki ott áll előtte, az belőle való. Bár még sohasem látta azelőtt, Istennek nem kellett magyaráznia semmit. Elé állította, és azt mondta Ádám ekkor, hogy ez már az én csontomból való, az én testemből való, asszonynak legyen nevezve, mert emberből való. És így van ez az egyház, az egyházzal is, így van ez az egyház is Krisztusból való. Az Efezusi levél leírja, hogy hogyan szereti Krisztus az egyházat. Önmagát adta érte, hogy megszentelje, megtisztítsa és megtartsa. Azt mondja a férfiaknak, így szeressétek a feleségeteket, mert Krisztus így szerette az egyházat. Az egyház engedelmes Krisztusnak, ezért az asszonyok is engedelmeskedjenek a férjüknek. Tehát, hogy megjelenjen Krisztusnak és az egyháznak a kapcsolata, ez egy szellemi és magasztos cél. Tehát még egyszer röviden összefoglalom a házasság célját, az asszony legyen a férjnek segítőtársa, szaporodjanak és sokasodjanak, ne éljenek paráznaságban, és jelenjék meg köztük Krisztus és az egyház kapcsolata. Nézzük meg a családalapítást. A családalapítás vállalása ma ebben a világban nagyon sokan nem vállalják a házasságot. Isten elmondja a célját, de senkit nem kényszerít erre. Nem mondja azt, hogy meg kell nősülnöd, vagy férjhez kell menned. Valóban úgy van, vagy vállalja ezt valaki, vagy nem. Van egy érdekes kifejezés, hogy a szingli lét, azaz egyedül lét. A szingli ez egy angol kifejezés, amivel a házasság nélküli magányos életet szokták jelölni. A nyugati országokban ez nagyon gyakori. Biztos vagyok benne, hogy nálunk is egyre többen lesznek olyan fiatalok, akik rengeteget dolgoznak, ezért egyedül élnek. És ezek általában tanult fiatalok. Sokat utaznak, a munkahelyük nagyon megbecsüli őket, bármikor mozgósíthatók, sokat is keresnek, jól élnek. Azonban állandó készenlétben kell lenniük, soha sem tudják, mikor szól a mobiltelefon, hogy menniük kell, éppen ezért semmire sem marad idejük, csak a munkára. Sokan azt mondják, minek nősüljek, minek menjek férjhez. Nincs nekem arra időm, hogy gyereket neveljek, vagy feleséggel, vagy férjjel foglalkozzak. Szinte soha nem vagyok otthon, csak a munka és a munka. Ez abnormális dolog. Teljesen természetellenes és Isten ellenes lét. Azért él az ember a földön, hogy a banknak, egy nagy tőkésnek, egy cégnek minél több hasznot, profitot termeljen, gyűjtse a pénzét és állandóan csak dolgozzon, csak a földi dolgokkal törődjön és semmit sem a mennyeiekkel. Nem ezért él az ember. Ez abnormális dolog. Szeretném erre a fiatalok figyelmét felhívni. Most már ugye Románia is az Európa Unió tagja, csupán néhány év, és itt is nagyon eluralkodik majd ez a gondolkodás. A hívő fiatalok sem kivételek, őket is nagyon már megkísérti ez a dolog. De jusson eszünkbe mindig az, hogy nem ezért vagyunk ezen a földön. Isten más feladatot jelölt ki számunkra. Vannak, akik másokból nem vállalják a házasságot, például önzésből, kényelem szeretetből, lustaságból, kishitűségből vagy félelemből. Vannak, akik azt mondják, olyan jól megvagyok én egyedül is, minek bajlódjak a családdal, vegyek a nyakamba rengeteg terhet, plusz költség. Nagyon is jól látják, talán már nagy családban nőttek fel, hogy a család terhet is jelent, és ezt nem vállalják, és majdnem ugyanúgy élnek, mint a szinglik, csak ez még annyival rosszabb, hogy a munkahelyen sem törik magukat, csak ellustálkodják az egész életüket. Ez sem méltó az Istenhez. Különösen szomorú, amikor egy férfi, egy fiú gondolkodik így. A közösségekben, egyházközségekben mindenhol több lány van, vagy akár bármilyen várost vagy falut veszünk, több lány van, mint fiú. És volna lehetőség feleséget választani, csak vagy lusta, vagy fél, bármi okból is, de nem akar nősülni. Nagyon sokat beszélgettünk annak idején plébános koromban fiatalokkal, a családról, a házasságról, és nagyon sokan féltek a házasságtól. Sokan úgy gondolkodtak, hogy nincsen pénz, nincs lakás, albérletbe kezdeni, ha gyerek születik, akkor nem lesz kilátás lakást vásárolni. És persze, ilyenkor az idősek jutnak az eszünkbe, akik azt mondják és vallják, és néha igazuk is van, sőt, hogy nem csak néha, hanem mindig, hogy felteszik a kérdést a mai fiataloknak, hogy miért gondolkodnak ők ezeken. És elmondják a tapasztalataikat, hogy amikor én annak idején nősültem, tudom mi volt? Semmi. A feleségemnek volt egy ágya, ennyi volt az egész, nekem volt néhány szerszámom, ezzel kezdtünk, még asztalunk sem volt, jöttek a gyerekek, sorban szegényen kezdtük. Vagy egy másik ilyen megnyilatkozás, amikor én nősültem, két bőröndöm volt, az egyikben a ruháim, a másikban a könyveim, ennyi. Születtek a gyerekek, és igazán vált az a közmondás, amit a világban is szoktak mondani, ahová Isten báránykákat ad, oda legelőt is ad. És minél több gyermek lett, annál jobban gazdagodtak, külsőleg is, anyagiakban is. Ha Isten gyermekeket ad, meg is adja hozzávalót, gondoskodik róluk, a gyermekekről is, azért, mert szereti. És Isten nem tesz több terhet ránk, mint amit el tudunk viselni. Egy harmadik csoport is van, akik nem vállalják a házasságot, bár ez a hívők között nincsen, habár most már egyre gyakrabban előkerül ez is, de van a világban elég, és a világ mindig hatással van a hívőkre is, és erre is vigyázni kell. Ez nem más, mint az élettársi kapcsolat. Nagyon elharapózott az, amikor a férfiak és a nők nem házasodnak, csak együtt élnek. Úgy mondják, hogy élettársi kapcsolatot létesítenek, se polgári, se egyházi esküvőt nem tartanak. Az ilyen emberek azt mondják, hogy mi szeretjük egymást, minek az a papír, semmi nem változtat. Régebb is volt ilyen. Erre így mondjuk, hogy vadházasság, és ma már egyre több van. Meg is magyarázzák, a papír nem fontos, csak az számít, hogy szeressük egymást. Ezekben a kapcsolatokban gyermekek is születnek, és mégsem házasodnak össze. Egyszer azonban kiderül, mégiscsak számít az a papír, és pontosan azért nem kötnek házasságot, mert tudják, hogy számít. és ez akkor válik nyilvánvalóvá, amikor el akarnak válni. Ha nem voltak összeházasodva, sokkal könnyebben megy a válás. Ott hagyja a másikat, és kész. Még gyerektartást sem egyszerű kérni, csak hosszú, jogi procedúra után. Hát könnyű összeállni mással, nem akarnak felelősséget vállalni. Különösen a férfi nem vállal felelősséget, sem a nőért, sem a gyerekeiért. Ez egy felelőtlen magatartásnak tűnik, és az is, mert úgy tűnik ki belőle, hogy csak a testi vágyak kielégítése a cél. És ez egyáltalán nem méltó, sem az Istenhez, de az emberhez sem. Ezért az egyház bűnnek tartja. És csak azért mondtam ezt el, hogy felhívjam a fiatalok figyelmét, nehogy eltanulják ezt is a világtól, hogy ilyenre még csak ne is gondoljanak. Még valamire kitérnék, ami nem más, mint a közeli rokonoknak a házassága. Ez a hívő fiatalokat még jobban érinti, mint a világiakat. A hívők tudják, nem jó felemás igában élni. A hívő fiú hívő lányt veszel, és ez helyes is. A hívők viszonylag nem sokan vannak a világban, egy idő múlva minél zártabb egy közösség, annál hamarabb, már szinte minden hívő rokonságba kerül így vagy úgy. És akkor ilyenkor feltevődik a kérdés, hogy kit vegyen el a fiatal. És ha megnézzük ezt a kérdést a Szentírásban, azt látjuk, hogy a teremtéstől kezdve az időben minél tovább haladunk előre, annál távolabbi rokonnal lehetett házasságra lépni. Ádámnak ki volt a felesége? Az, aki belőle származott. Egy test volt vele, azután is egy testé lettek. Ádám gyermekei még csak a saját testvérükkel köthettek házasságot, mert nem egy test volt, de nagyon közeli rokon volt. Ábrahám még a törvény előtt él, de már jóval Ádám után, az ő felesége Sára a féltestvére volt. Ábrahám azt mondta a szolgájának, hogy menj az én rokonságom közé, és onnan végy feleséget fiamnak, Izsáknak. Tehát Rebeka, Izsák felesége, és erről már beszéltünk az Olvassuk a Szentírást című műsorunkban. Tehát a mózesi törvény tiltotta már a közeli rokonoknak a házasodását. Ádámról meg Éváról mindannyian rokonok vagyunk, de a házasulandóknál minél távolabbi legyen ez a rokonság. Unokatestvérek másodokon unokatestvérek ne kössenek házasságot. Lehetőleg minél távolabbi rokon legyen a másik fél, mert bizonyított tény, hogy közeli rokonok házasságából fizikailag és szellemileg is sérült, beteg gyermekek születhetnek. Összefoglalva tehát a család alapítást, annak vállalását, a zsidókhoz írt levélben olvashatunk a 13. fejezetben erről, hogy a tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házas ágy, a paráznákat pedig és a házasságrontókat megítéli az Isten. Ezt azért említem, mert a Szentírásból és a gyakorlatból is tudjuk, hogy vannak, akik tiltják a házasságot, mert rossz dolognak tartják. Azt mondják, az a szent ember, és az él igazán az Istennek, aki nem köt házasságot. De Isten szava nem ezt mondja. Azt mondja, hogy minden tekintetben tisztességes a házasság, a paráznákat, a házasságrontókat elítéli az Isten. Így tehát biztatnám a fiatalokat, elsősorban a fiúkat, hogy hittel lépjenek a házasságra. Vállalják az Úrral a család alapítást is, hiszen ez az Úr akarata. Csak akinek külön kegyelmi ajándéka és elhívása van, az ne lépjen házasságra. Ne azért tegye, mert lusta, önző, hanem úgy, ahogy Pál apostol mondta, hogy szellemi megbízatása van Istentől, és ezért a teljes életét arra teszi fel. És Isten az ilyennek ad kegyelmi ajándékot is, hogy úgy maradjon. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, Tibor atyát hallották, dicsétessék a Jézus Krisztus!
Hírek.